Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közre működéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A szentségimádás volt a témánk. Az imádás az eukarisztiában valóságosan jelenlévő Krisztus iránti hódolat, ami kezdetben abban nyilvánult meg, hogy minden szentséget lehetőleg szentmise keretében adtak meg a híveknek. Az eukarisztiát eljuttatták a betegekhez is, börtönben lévőkhöz is az üldözések idején, hát ehhez viszont a szentmise után meg kellett őrizni az oltári szentséget. Kezdetben a sekrestében őrizték, aztán a szentélyben pasztofóriumot, vagyis a falba mélyeztett szentségházat készítettek, aztán később megjelent az oltárszekrény. Ez szolgált arra a célra, hogy őrizzék, méltó helyen őrizzék az oltári szentséget. A 13. században Szent Julianna látomásai és szorgoskodása nyomán született meg az oltári szentség külön ünnepe, vagyis az Úrnapja. Ez már egyben a szentség ünneplését jelentette, ami megkezdte a külső nyilvános egyre buzgóbb hódolatot az oltári szentség előtt. Két századdal később ugyanis megkezdődött a szentség kitétel gyakorlata is, ami aztán végül is már magának a szentségimádásnak a kezdete volt. Na, ennek egyik felgyorsult életünkhöz alkalmazkodó módja az úgynevezett szentséglátogatás, amikor az ember egy templom előtt elhaladva beköszön, benéz az Úr Jézushoz egy-két szóra, vagyis fölszítja magában a szeretetet és az imádást, kéri a kegyelmet a további működéséhez. Sajnos ezt eléggé akadályozza manapság a megromlott közerkölcsök miatt az, hogy kénytelenek vagyunk a templomokat zárva tartani. Azonban egyházi előírás, hogy lehetőleg nagyvárosokban legyen egy olyan kijelölt templom, ahol bármikor napközben lehet imádkozni. Hát természetesen nagyobb templomokban, ahol az őrzésre van mód, ott be lehet menni, és ott lehet vagy a külön a szentségi kápolnában, vagy magában a templomban imádkozni. Ez a kisebb templomoknál nem tud megvalósulni, hát nincs pénz, nincs mód arra, hogy megfelelően őrizzék. Az ördög pedig nem alszik, akik fosztogatni akarnak, azok éberek. A mai alkalommal azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes témáról beszélünk, és számomra mindenféleképpen izgalmas téma volt, elég sokat foglalkoztam ezzel. Az eukarisztia és Szűz Mária. Igazán illik a Mária Rádióhoz. Azt kell mondanom, hogy a teológusok alig beszélnek erről a témáról. Most a következőkben szeretném összefoglalni, amit erről a témáról olvastam, illetve magam is gondolok. Az egyik, hiszen legtöbbször azt lehet hallani, az utolsó vacsorán nem volt ott a szűzanya, tehát ilyen módon az oltári szentséghez alig van köze. Na hát, hogy mennyire van köze, erről szeretnék szólni. Az egyik, Szűz Mária az első az egyházban. Ez pedig annyit jelent, hogy velünk együtt ő is rászorult a megváltásra, hiszen Ádám Éva gyermeke. A megváltást azonban másképpen kapta meg, mint mi. Ő ugyanis előre megváltott. Ezt hangsúlyozza a szeplőtelen fogantatás adománya. Vagyis már eleve mentes volt az áteredő bűntől. Egy pillanatra sem volt bűnös Szűz Mária az emberi létében. Ez pedig szent, születendő szent fiának, Jézus Krisztusnak az érdemére hivatkozva, és mivel, hogy ő lesz az édesanyja, ezért az Úristen megőrizte. Tehát ez Isten külön rendkívüli cselekedetének az eredménye. Nem magától értetődő, hanem rendkívüli adomány. Na, ahogyan az Úr világosan megmondta, senki sem juthat az Atyához csak én általam, úgy nyilvánvaló ez vonatkozik a szűzanyára is, hiszen ő is csak ember. Tehát másképpen nem juthat az Atyához, vagyis az üdvösségbe, csak fia Jézus Krisztus által. Tehát őt is meg kellett váltani. Boldog II. János Pál pápa a szűzanyáról szóló körlevelében külön is elmélkedik arról, hogy a boldogságos szűz a hit zarándok útját járta földi életében. Tehát ő is hívő ember volt, tökéletesebben hívő, mint mi, de azért mégiscsak fejlődő hittel rendelkezett. Átadta magát Isten akaratának, amikor kimondta, legyen nekem a te igéd szerint. És ebből egyre többet ismert meg, ebből a te igédből, vagyis az Isten akaratából. Egyre jobban megerősödött ilyen módon a hitben. Na, ezzel azt akarom megmutatni, hogy a bűntelen szűzanya is emberi utat járt itt a földön. Így hát az embereknek szánt megerősítést is megkaphatta és igénybe vehette, ez pedig nem más, mint az oltári szentség. Hát azért gondoljunk bele, az Úr Jézus a kereszten Szent Jánosra bízta édesanyját, a szűzanyát. Elég nehéz elgondolni, hogy miközben azt mondja az evangélium, Szent János maga, hogy attól az órától fogva házába fogadta őt, mármint János a szűzanyát, miközben János, mint apostol misézett, hogy azon a szűzanya ne lett volna jelen, és ne vett volna részt szent áldozással. Ugyan miért ne? Nyilvánvaló, hogy aki annyira szereti a fiát, hát ezt a módot is fölhasználta a szeretete kimutatására, na és különben is, mint ember, nyilván mélyíthette ezt a szeretetet, mert a szűzanya Isten iránti szeretete sem volt végtelen. Emberi szeretet volt, amiben mindig van fejlődés, és pontosan ezt a fejlődést segíti elő az oltári szentség vétele. Tehát bár nem beszélnek róla, szilárd meggyőződésem, hogy a szűzanya járult szent áldozáshoz. Álláson köszönjük mindazoknak, akik segítik a Mária Rádiót anyagilag is, meg lelkileg is. Az imádsággal, hogy okosan szólhassunk, és az anyagiakkal, hogy egyáltalán eljusson a hangunk a hallgatókhoz. Aki ezügyben szeretne telefonálni, szíveskedjék a 061-373-07-01-es telefonszámon tárcsázni a recepciót. Az utolsó vacsora. Az evangéliumok nem említik, hogy jelen lett volna a boldogságos Szentszűz ezen az utolsó vacsorán. Na de úgy gondolom, hogy ebből nem az következik, vagy nem jogosít föl arra, hogy azt állítsuk, hogy jelen sem volt. Hiszen gondoljunk csak bele, a kereszt alatt jelenlévő szűzanyáról szólnak az evangéliumok. Na de hát egyáltalán hogyan került oda a szűzanya? Egyszerűen csak megjelent volna a kereszt alatt. Addig is nyilván jelen volt, Jézus Krisztus környezetében lehetett. Márpedig az utolsó vacsora zsidó liturgikus ténykedés volt. Húsvéti vacsora, vagyis az Egyiptomból kiszabadulás emlékére tartott vacsora. Egyiptomból nem csak a férfiak szabadultak ki, hanem a nők is. Ez a vacsora, a pászka vacsora pedig családi vacsora volt. Igaz, a férfiak vezették a liturgiát, de ez nem annyit jelent, hogy a nők nem részesedhettek belőle, hiszen a törvény is azt írta elő, hogy családonként vegyenek bárányt, illetve annyian legyenek, hogy azt el tudják fogyasztani. Tehát sem gyerekek, sem nők nem voltak ebből kizárva. Akkor az utolsó vacsoráról miért lettek volna kizárva? Azt tartom valószínűnek, hogy jelen voltak. Igaz, nem az asztal körül, ahol a férfiak vettek részt az Úr Jézussal, de ők maguk is jelen lehettek az utolsó vacsorán. Ebből persze az is következik, hogy amit talán ellenvetésként lehetne mondani, hogy az Úr Jézus azt mondta, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, már pedig nőket nem lehet pappá szentelni. Na jó, de hát akkor ezek szerint az Úr Jézusnak ez a szava arra vonatkozott, akik ott voltak az asztal körül, tehát az apostolokra. Ők lettek pappá fölszentelve. Aki nem ott az asztal körül volt, az azért részesedhetett ebből a vacsorából, azaz az oltári szentségből, magából, Jézus Krisztusból. Különben is azért arra is gondolnunk kell, maga az a lábmosás, amivel az Úr Jézus megkezdi ezt az utolsó vacsorát, talán mint egy előkészülete a papszentelésnek, és nyilvánvaló, hogy csak az apostolok lábát mosta meg, nem minden jelenlévőjét. Hát éppen ezért mondta, hogy ti már tiszták vagytok, de nem mindannyian, gondolva itt Júdásra. Tehát úgy gondolom, hogy az utolsó vacsorán jelen, bár az apostolok készítették elő, mint rituális vacsorát, de ez nem jelentett annyit, hogy kizártak volna másokat erről a vacsoráról. Családi vacsora lehetett, tehát jelen lehettek, bár nem ott az asztal körül, mindazok, akik az Úr Jézushoz tartoztak. Azt gondolom, hogy tanítványok is, hát legelső sorban közöttük a boldogságos szűzanya. Ennek sem megerősítését, sem cáfolatát nem olvastam sehol. Hát, ha valaki hibát tart ebben az okfejtésben, következtetésben, akkor szíveskedjék elmondani, hogy mi lehet ebben a hiba. Valljuk azt is, hogy Szűz Mária minden kegyelem közvetítője. Ez dogma. Ebben nincs engedmény. Na most az Úr Jézus szerzi meg számunkra a kegyelmeket kereszthalálával, és a szentségek révén juttatja el hozzánk a kegyelmeket. Na de hát, ha egyszer azt mondjuk, hogy Szűz Mária kezén keresztül jutnak el hozzánk a kegyelmek, akkor ebből az következik, hogy a szentségek kegyelmeit is Szűz Mária közvetítése révén kapjuk meg. Na de hát a szentségek között ott van az eukarisztia is. Hát akkor az oltári szentség kegyelmeit is a szűzanya közvetítésével kaphatjuk meg. Furcsa is lenne, hogy a szűzanya a mennyben közvetítheti az eukarisztia kegyelmeit, miközben a földön ezekből ki lett volna zárva. Meggyőződésem, hogy nem volt kizárva. Ő maga is vette, bár erről nem szól a Szentírás. Nem olyan dolognak tartja a Szentírás, ami a hitünkhöz szorosan hozzátartozik. És akkor még egy dolgot hadd hozzak föl. Szűz Mária a megváltó édesanyja. Ebben ugye semmi kétség. Na hát éppen ezért ő a legelső az emberek között, aki befogadhatta, sőt, saját testébe fogadhatta, nem csak a lelkébe, a Fiú Istent. Mi az oltári szentséggel a lelkünkbe fogadjuk. Szűz Mária azonban az édesanyja lett a fiúnak. Éppen ezért ő az első eukarisztikus személy a világon. Aztán világra szülte szent fiát, és így átadta nekünk is, elsősorban az Úristennek, aki odaadja a fiát nekünk, hogy minket megmentsen. Na hát, éppen a szűzanya által világra hozott test az, ami valóságosan jelen van a kenyér és a bor színe alatt. Szentségi módon, titokzatos módon, de valóságosan. Hát nehezen gondolható el, hogy épp neki ne lenne semmi köze fiatestéhez az oltári szentségben, amikor fiatestét táplálhatta, taníthatta, védelmezhette, megőrizhette az egyiptomi menekülés során, visszahozta a Szentföldre, és akkor az oltári szentséggel semmi köze ne lenne a szűzanyának. Ugyanaz a Krisztus, akit ő világra hozott. Hát éppen erre utal egyébként alexandriai Szent Cirilnek a kijelentése, aki azt mondja, ó Mária, általad épülnek a templomok az egész földkerekségen. Hát Szűz Mária volt az első tabernákulum a világban, és nyilvánvaló, hogy ilyen módon megőrizte nekünk is, de önmaga is épült az Úr Jézus vételével.
Thank you.
A szűzanya a kereszt áldozat részese volt. Ahogyan a simeoni jövendőlés mondja, a te lelkedet is tőr járja át. Ez nem azt jelenti, hogy a szűzanya szenvedése megváltói szenvedés lett volna. Tehát az megváltónk az egyes egyedül kizárólagosan csak Jézus Krisztus. De a szűzanya az első együtt szenvedő szent fiával. A kereszt áldozatot nem csupán nézi, szemléli, hanem maga is vele szenved szent fiával. Csodálatos, ahogyan Szent Bernát képszerűen elénk állítja ezt a dolgot, azt mondja, a katona lándzsája a szűzanya lelkén keresztül hatolva jutott el Jézus szívébe. Először Szűz Mária lelkét verte át, és aztán szent fiájét. Vagyis az odaadó, az önfeláldozó szeretet szűzanya részéről vele együtt szenved az értünk szenvedő Jézus Krisztussal. Ezt az együtt szenvedést adja elénk egyébként a Pieta jelenet is. Hát annak sok csodálatos megfogalmazása van a szoborászok részéről. Tessék? Ja? Jó. Azt hittem, hogy van telefon. A keresztáldozat megjelenítése, ugye a szentmise, annak eredménye megjelenítése. Ilyen módon tehát lelkileg megjelenik a szűzanya is minden egyes szentmisénél. Nem fizikailag, nem szentségileg, mint Jézus Krisztus, de lelkileg mindenféleképpen. Már a felajánlásnál is. Hiszen ő az atyától kapott gyermekét, miután megszülte, vitte a templomba, és fölajánlotta, hogy ne mondjam, visszaadta az atyának. És Szűz Mária beleegyező igenje volt az angyal szavára válasz, ami magába foglalta azt is, hogy elvállal mindent, a gyermekéről való lemondást, és a gyermekével való együttszenvedést is. Egyébként minden oltáron ott van a kereszt, emlékeztetve arra, hogy a szentmise az Úr Jézus kereszt áldozatának megjelenítője. Na, így azt is hozzávehetjük, hogy a kereszt a szűzanya fájdalmára is emlékeztet minden egyes szentmisében. 12. Pius pápa állítja a Mystici Corporis körlevelében, Krisztus titokzatos testéről, a megváltó áldozatában része volt a szűzanyának is, a maga anyai jogainak és anyai szeretetének a teljes föláldozásával. Hát ilyen vonatkozásban jelenthette ki Szent Ágoston, Káro Jézu, Káro Marié, Jézus teste, Mária teste. Ezzel nem azonosságot akar jelenteni, kijelenteni Szent Ágoston, hanem azt akarja, hogy ahol Jézus teste ott van, ott nyilvánvaló a szűzanyának is van valamiféle jelenléte, szerepe. Boldog II. János pápa pedig kijelenti, szoros kapcsolat van a boldogságos szűzanya tisztelete és az eukarisztia kultusza között, és éppen erre vonatkozóan ajánlja az Isten tiszteleti kongregáció, hogy a szentségkitétel, szentségimádás idején bátran imádkozzák a hívek a rózsafűzért, hiszen az nem más, mint az Úr Jézus életének eseményei fölidézése, miközben édesanyját kérleljük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
Oltári Szentség, Kírer Imre atyatanítása hangzott el.